Szerető Atyám, köszönöm neked a kegyelmet, hogy jöhetünk most eléd. Köszönjük, Uram, hogy mindent neked köszönhetünk. Azért, mert te tetted ezt lehetővé, azáltal, hogy életedet adtad értünk. Köszönöm, Úr Jézus, a te szeretetedet, jóságodat. Magadra vetted a mi bűneinket, és meghaltál helyettünk a kereszten. Köszönjük ezt az áldozatot, Uram. Imádkozom azért, Uram, hogy tedd áldásra ezt a délelőttöt számunkra. Szólj hozzánk, kérlek, a te ígédből. Tedd nyitottá a mi szívünket, Uram. Amen. Szeretettel köszöntöm még egyszer a testvéreket. Ma reggel az igét Mózes első könyvének 44. fejezetéből fogjuk olvasni. 1 Mózes 44, 27-től, és még a 45. résznek az első versét is fel fogjuk olvasni. És mondd a te szolgád, az én atyám nékünk. Ti tudjátok, hogy az én feleségem nekem csak két fiat szült. Az egyik kiméne tőlem, és azt mondta vala. Bizonyára fenevad szaggatt a széjjel, és attól fogva nem láttam őt. Ha ezt is elviszitek szemeim elől, s veszedelem találja érni, akkor az én őszfejemet keserűségtől borítva bocsátjátok alá a koporsóba. Ha tehát most visszamenéndek a te szolgádhoz, az én atyámhoz, és a fiú nem lesz velünk, mivel hogy annak lelke, ennek lelkéhez van nőve. Ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal. És akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, ami atyánknak őszfejét búba borítva bocsátják alá a koporsóba. Mivel a te szolgád a fiúért az ő atyánál kezes lett mondván, ha vissza nem hozom őt hozzád, mindéltig bűnös legyek az én atyám előtt. Hadd maradjon azért a gyermek helyébe a te szolgád, az én uramnak szolgájául. Egy gyermek pedig menjen fel az ő bátyjaival. Mert mi módon mehetnék én fel atyámhoz, ha egy gyermek velem nem lenne, anélkül, hogy ne lássam a nyomorúságot, mely atyámat érné. És nem tartóztathatá magát tovább József mindazok előtt, ki körülötte állának és felkiálta. Vezessetek ki minden embert mellőlem. És nem marad a senki nála, mikor megismerteté magát József az ő atya fiaival. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönöm neked, hogy látsz minket. Köszönöm, Uram, hogy egyen-egyenként ismered a mi szíveinket, Uram. Egyedül te vagy az, aki belelátsz most a szívekbe, hogy ki hogyan jött el ide. Ki az, aki megszokásból jött el. Ki az, aki úgy jött el, hogy valakit látni szeretne. Ki az, aki úgy jött el, hogy te veled szeretne találkozni. Ki az, aki éppen most forró te érted. Ki az, aki jéghideg te miattad. Ki az, aki langyos, Uram? Ki lesz az Uram, aki majd bölcs lesz, és aki meghallja a beszédeket, és meg fogja azokat cselekedni, és kősziklára fogja az ő életét állítani? Ki lesz az Uram, aki bolond lesz itt közöttünk, aki ugyanúgy megy tovább, mint ahogyan jött? Uram, én könyörgök magunkért, hogy ne legyünk bolondok. Könyörgök azért, Uram, hogy adjál nyitott füleket ezen a délelőttön. Segíts, úgy hallgassuk a te ígédet, mint a téged hallanánk. Segíts, vegyük komolyan az isteni szót, Uram. Mert te tudod, hogy ki az, aki most hallja először ezt az igét. Ki hallja most utoljára ezt az igét. És ki fogja még máskor is hallani. Nem tudhatjuk, Uram. Adjál szent komolyságot a te igéd iránt. Amen. 34. vers így szól. Mert mi módon mehetnék fel az én atyámhoz, ha egy gyermek velem nem lenne, anélkül, hogy ne lássam a nyomorúságot, mely atyámat érné. Látjátok, kedves testvérek, ebbe az egy mondatba benne van Júdának az egész élete. Egyetlen egy mondatba összefoglalta az akkori egész életét. Én emlékszem egy emberről a Bibliában, aki egyetlen egy mondatba összefoglalta az egész életét. Az az ember az azt mondta csak, hogy atyám, bocsáss meg nekem bűnösnek. Ebben az egy mondatban benne volt annak az embernek az élete. Júdának ebben az egy mondatában benne volt az egész élete. Azt szeretném megkérdezni, testvérem, tőled. Eljutottál-e már arra a pontra, hogy egy mondatban össze tud foglalni a te életedet? Ez a mai nap kérdése, összefoglalod-e egy mondatban a te életedet? Hogyan fogsz megállni atyád előtt? Mi van ebben az egy mondatban? Három dolog. Júda három dolgot említ ebben az egy mondatban. Egyrészt az atya iránt, Jákob iránti féltő szeretetét és a tőle való félelmet. aztán a kisöccse Benyámin iránti féltő szeretetet, és végül saját magáról számol be, és bemutatkozik, hogy tehetetlen vagyok, atyám. Ez egy katartikus pillanat, testvérek. Ez egy olyan pillanat, ami nem sokszor fordul el egy ember életében. Azt mondja Jobb könyvében Isten igéje, hogy az Isten szól, talán kétszer, háromszor, egyszer, kétszer egy ember életében. Amikor Isten megadja az embernek azt a lehetőséget, hogy most jöhetsz hozzám. Nem akkor megyünk Istenhez, amikor mi akarunk. Nincsen esze a mi hatalmunkban. Egyedül akkor mehetünk Istenhez, ha ő von magához. És tudják, testvérek, ez egy ilyen pillanat, amit felolvastunk, amikor Júda beszél, ott áll József előtt, az ő öccse előtt, de ezt még ő nem tudja, és azt mondja, hogy mi módon mehetnék vissza. Itt tornyosul minden. Minden, ami eddig történt az ő életében, ezért az egy pontért történt. Minden, amit Isten megengedett Júdának az életében, ezért az egy pontért történt, semmi másért. Talán említettem a testvéreknek már azt, hogy egy nagy zenész azt mondta nekem egyszer, hogy tudjátok, írnak sok zeneművet, valamelyik 5 perces, valamelyik 20 perces, valamelyik 2,5 órás. De általában van benne egy pont, amiért megírták az egészet. És minden azért történik, hogy azra az egy pontra kihegyezzék, és aztán azt az egy pontot levezessék, hogy tudja az ember hazavinni. Tudjátok, testvérek, Isten is ad ilyen pontokat az életetekben, amiért történnek a dolgok, amiért minden történik. Júdának azért történt minden, hogy ezt ki tudja mondani. Mi módon mehetnék fel az én atyámhoz, hogyha nincs velem a gyermek? Hogyan jutott ide Júda? Nem volt könnyű az útja. Nagyon hosszú utat kellett neki bejárnia. Hát először is ugye úgy kezdődött, hogy az ő testvéreivel a birkákat legeltették valahol a határban, Izrael földjén, és ott volt közöttük József is, aki az atyának az ő kedves fia volt. És ez a József, ez azzal ingerelte a testvére, az atyát, meg a testvéreit is, hogy rossz híreket hordott a testvéreiről az atyának. És az atya bőstelenségében Jákob még cifra ruhát is készítetett József fiának, ami nem csak azt jelenti, hogy egy szép ruha, hogy egy elegáns ruha, hogy egy csíkos ruha, ez a pontos fordítása, hanem ez egy rangot is jelentett abban az időben. Ami azt jelenti, hogy te vagy az első, te leszel az örökös talán, te vagy az előjáró mindenki között, pedig hát ő volt rangsorban a második legfiatalabb. Hát hogy ne ingerelte volna ez a testvéreket? És aztán egyszer úgy fordult a dolog, hogy kint terelgették a nyájat a testvérek, és elküldte Jákob az ő atyuk, Józsefet, hogy menj, nézd meg őket a pusztában. És ment József, és már távolról látták őt az ő testvérei, és azt mondta, hogy öljük meg őt. Öljük meg őt. Hát Ruben megpróbálta megmenteni egy a testvérek közül Józsefet, és azt mondta, hogy ne öljük meg őt, hanem csak dobjuk egy kútba. Így meg akarta menteni. Jó, és Júda is azt mondta ekkor, hogy mi haszna, ha megöljük egy gyermeket? Mi haszna, ha megöljük egy gyermeket, hiszen ő csak a mi fiunk, csak a mi vérünk, csak a mi testvérünk. És nem látták ők ennek a hasznát. De mire elhatározták volna, hogy kihúzzák a kútból, megelőzték őket és eladták Egyiptomba. Ugye hát Egyiptomba sok minden történt Józseffel, Potifárnak a házába került, onnan Potifárnénak a jóvoltából a börtönbe is került, és a börtönbe oda került a fáraónak a fősütőmestere, pohárnoka, ahol, akinek az álmait megfejtette. Kikerült aztán a börtönből is József, a fáraónak az álmait is megfejtette, hatalmas méltóságra került, ő lett Egyiptomnak úgymond az ura. Izraelben is éhínség volt abban az időben, úgy, mint Egyiptomban. És Júdának nem volt más lehetősége, meg más esélye, hogy elmenjen Egyiptomba. Neki is kellett gabona, neki is kellett élelem, és mikor odament Egyiptomba, akkor leborult az ő testvére előtt, József előtt, úgy, hogy ezt ő nem tudta. Aztán másodjára is vissza kellett menni neki Egyiptomba, mert azt mondta neki József a testvére, Egyiptom akkori ura, hogy nem jöhettek ide vissza többet. Csak akkor, ha veletek van az öcsétek, Benyámin. Nagyon érdekes helyzet, mert Jákob, az ő atyuk, nem akarta ezt megengedni nekik, azt mondta. Józsefet elvesztettem. Úgy tudta abban, hiszen beért, hogy őt egy vadállat tépte szét.
azt mondta, hogy nem engedem, ez az egy van még Ráheltől, nem engedem, hogy ez is meghaljon, nem engedem, hogy ez is elvesszen. De hát nem volt mit tenni, mert nagy úr az éhség, és elengedte a kis Benyámint, és ugye József nagyon jól megjátszotta ezt a dolgot, mert mikor vitték volna el a búzát a testvérek Józseftől Egyiptom földjéről, kinek a zsákjába, Benyáminnak a zsákjába elrejtette azt a serleget. És küldte utána József az ő szolgáit, azt mondja, akinél ott van a serleg, az itt fog maradni. Hát persze Benyáminnak a zsákjában volt a serleg, és mikor ez a megtalálás történt, akkor Júda összeroppant. Itt mindennek vége. Mindennek vége. Én fogadalmat tettem az atyámnak, hogy nem megyek vissza hozzá a fiú nélkül. És látja, hogy a fiú nélkül kell, hogy visszamenjen. Nem lehet vele a fiú. Hát József akkor az Egyiptom ura volt. Mindenek fölött hatalmas úr. Ki ő neki, Júda, hogy dirigálhatna, hogy de hát Benyámint kell nekem. Esélytelen. Mindennek vége. Látjátok, testvérek, hogy hatalmas utat kellett bejárjon Júda. Egészen onnan indult, hogy mi haszna, hogy megöljük egy gyermeket. És egészen odáig jutott el Júda, hogy hogyan mehetnék vissza, hogyha egy fiú nincs nálam. Tudjátok, testvérek, azért mondtam el nektek ezt az igét, mert nektek is vissza kell menni majd az atyához. Nektek is egyszer majd vissza kell menni az atyához. És mikor visszamentek a mennyei atyához, mert hozzá tartoztok, ti az ő fiai vagytok. Valaki tudja ezt, valaki nem tudja. Valaki komolyan veszi, valaki nem veszi komolyan. Mikor vissza kell mennetek a mennyei atyához, akkor a mennyei atya egy valamit fog nálatok keresni. Tudjátok, egyetlen egy valakit fog nálatok keresni, az a fiú lesz, az a gyermek. Az a betlehemi gyermek lesz. Az Úr Jézus Krisztus lesz az a gyermek, akit az atya nálatok fog keresni. Szerintetek, mikor visszaindultak Júdáék, akkor az atya kit várt? Azt várta, hogy na, sikerült üzletet kötnötök? Itt vagytok mindannyian? Jó üzletet kötöttetek? Elég gabonát hoztatok? Esetleg más is hoztatok Egyiptomból? Ezt kérdezte vajon Jákob? Na. Szerintem, mikor közeletek vissza Júdáék, vissza Jákobhoz, akkor körülbelül úgy várhatta őt Jákob, mint a tékozló fiút várta az atya. Hol a gyermek? Talán ott volt távolban a poros úton, és már messziről kiáltott ott Júdáéknak. Hoztátok a fiút? Veletek van a fiú? Nem érdekelte őt akkor a gabona? Az éhségét is elfelejtette? Nem foglalkozott ő akkor semmivel, egyetlen egy dolog érdekelte akkor Júdát. Veletek van a fiú? És nagyon jól tudta Júda már a szíve mélyén. A szíve mélyén nagyon jól tudta Júda. Ha hazamegyek az atyámat, egyetlen egy dolog fogja érdekelni, nem a gabona, nem az üzlet, semmi. A fiút visszahoztuk-e neki éhségbe? És tudjátok, testvérek, ti is, mikor vissza fogtok menni a mennyei atyátokhoz. Nem tudjuk, hogy ki lesz az, aki közülünk elsőnek fog visszamenni a atyához. Egyetlen egy kérdése lesz elsőnek az atyának tőletek. Nálad van-e a fiú? Veled van-e a fiú az Úr Jézus Krisztus? Veled van-e a gyermek? Tudjátok, mikor ezt felteszitek magatokba, hogy veletek lesz a gyermek, akkor mondhatjátok azt, hogy persze, velünk van a fiú. Hát én hívő vagyok. Hát én imaházba járok. Hát én megtettem mindenféle fontos dolgot. De hogyha így gondolkoztok, akkor még nagyon távol vagytok attól, hogy veletek legyen a gyermek. Tudjátok, az, aki egyszer rádöbben arra, hogy nincs velem a fiú, az rádöbben arra is, hogy az egész életem az hiába való volt eddig. Minden, amit tettem, az kár és szemét. Júda akkor teljesen csődbe ment, és tönkre ment az ő élete, és mindent megbánt. Mindent megbánt, ahogy élt, amit tett, amit gondolt, amit érzett. És emésztette a fájdalom. És tudjátok, testvérek, nem azért emésztette a fájdalom, mert valami különleges nagy bűnt követett el, akkor biztos többször öltek embert, vagy többször is tettek ilyet, hanem azért volt nagyon kemény ez a fájdalom az ő szívében, mert ami vele történt, az miatta történt. nem mutogathatott senkire, hogy te miattad volt. Te miattad volt. Nem mutogathatott senkire, körülményekre se, hogy én azért kerültem ilyen helyzetbe, mert rosszak voltak a körülményeim. Rossz volt a családi helyzetem, rossz volt a munkahelyem, rossz volt a gyülekezetem. Nagyon jól tudta Júda, hogy minden, ami történt, az azért történt, mert ő volt a rossz. Miatta történt. És mikor rájössz arra, kedves testvérem, hogy amilyen helyzetben vagy, az miattad van, a szörnyű dolog. Ahova kerültél, az azért van, mert amit vetettél, most azt aratod. Azt gondolod, hogy azért vagy nyomorúságos állapotban, mert rosszak a testvéreid, és nem foglalkoznak veled. Azt gondolod, hogy azért olyan az életed, mert éppen így hozta a sors. Nem. Azért, mert ezt az utat választottad. Azért, mert úgy döntöttél, hogy te így akarsz élni. Te eldöntötted, hogy Krisztust akarod követni, de nem úgy, ahogy Krisztus mondja, hanem hogy te kitaláltad magadnak. Ma sokan mondják azt, kedves testvérek, hogy én Krisztust követem. De nagyon kevesen követik úgy Krisztusra, hogy Krisztus mondja. Te kihez tartozol? Kihez tartozol? Veled lesz majd Krisztus? Ha odamész majd a mennyei atya elé, mit fogsz tenni? Megmutatod? Itt van mellettem a fiú atyám. Hoztam őt hozzád. Vele jártam egész életemben, és hozom most eléd. Vagy pedig próbálod megmutatni a Krisztust, és magyarázkodni kezdesz majd az atya előtt. Ezt tettem, azt tettem. Én a Krisztust követtem. Én próbáltam a lehető legjobban tenni. És csak a szád fog járni, de a fiú nem lesz veled. De a fiú nem lesz veled. Ez életed legfontosabb kérdése. Veled lesz a fiú. Oda kell állnod a mennyei atyád elé. Tudjátok, Júda, én úgy jellemeztem Júdát, mikor olvastam ezt a történetet, hogy ő volt a fehérkesztyűs gyilkos. A fehérkesztyűs gyilkos. Tudjátok, hogy kit hívnak fehérkesztyűs gyilkosnak? Aki soha nem ölt meg egyetlen egy embert se. Soha nem ragadott kést, soha nem volt a kezébe pisztoly, soha nem volt akasztókötél a kezében, lándzsa, dárda, vagy bármilyen ölő gyilkos eszköz. Ő nem teszi ilyet soha. Ő csak a pénzt adja, és megmondja, hogy na őt. Őt tegyétek el lábalól. Az ő fejét szeretném. Az ilyenek a fehérkesztyűs gyilkosok, ugye? A mafia főnökök, vagy az ilyesmi. Az ilyen fehérkesztyűs gyilkos. És azt mondom, hogy Júda ilyen volt, fehérkesztyűs gyilkos. Amikor azt mondta, ott még a kút szája mellett az ő testvéreinek, hogy ne üljük meg, mert mi hasznunk nekünk abból. Hát csak a mi testünkből való test, ugye? Csak a mi testvérünk. Milyen kegyes beszéd. Milyen jóságos, ugye? Fehérkesztyűs gyilkos. És tudod, testvérem, hogyha azt gondolod, hogy te nem ilyen vagy, akkor tévedsz. Te is ugyanilyen vagy. És én is ugyanilyen vagyok. És mindannyiunknak rá kell jöjjünk, hogy ugyanilyen fehérkesztyűs gyilkosok vagyunk. Mert te talán soha nem mondod azt Jézus Krisztusra, hogy feszítsd meg. Soha nem kiáltottad azt talán életedbe, hogy feszítsd meg. Soha nem mondtad azt, mint Péter. Soha nem tagadtad meg őt nyilván, hogy nem ismerem őt. Soha nem mondtál ilyet az életedben. Soha nem mondtál olyat, mint Tamás a te életedben, hogy hiszem, ha látom. Meg szeretném az én ujjaimat berakni az ő sebeibe, bele, hogy igazán feltámadt. Te soha nem mondtál ilyet. Te soha nem mondtad azt, hogy nem szereted a testvéredet. Soha nem mondtad ki. Soha nem mondtad ki azt, hogy nem szeretek imaházba járni. Soha nem mondtál senkire semmi rosszat. De a te tetteid és a te szavaid áttételesen öltek. Mert a te testvérednek hányszor teremtettél te olyan alkalmat, meg olyan helyzetet, hogy nem tud már jót tenni. Hányszor hoztad a te testvéredet olyan helyzetbe, hogy kibudjant belőle a rossz, és te piszkáltad fel, és hányszor voltál engedetlen Jézus Krisztusnak? Hányszor nem fogadtál szót neki? Mikor mondta, hogy nem így kéne beszélni? Mikor mondta, hogy nem így kéne tenni? Hányszor kedveztél inkább a saját kívánságaidnak? Hányszor volt az, amikor megtűrted a bűnt? Hányszor volt az, amikor másképp viselkedtél, másképp éreztél, másképp gondolkoztál és beszéltél, mikor nem látnak ahhoz képest, mint mikor látnak? Hányszor volt az, amikor otthon elővetted a Bibliádat, és aztán össze is csuktad? És azt mondod, ebből most nem kérek, ehhez nincs kedvem, vagy elő se vetted? Tudod, ilyenkor ugyanolyan vagy, mint Júda, fehérkesztyűs gyilkos. Te nem nyíltan ölöd Krisztust, te nem nyíltan szegezed kereszt fára, hanem a ti alattomos cselekedeteiddel rafináltabb, álnokabb, ravaszabb módon ölöd Jézus Krisztust. És a saját életedben megölöd Jézus Krisztust, nem lesz veled a fiú. És az atyád, mikor oda fogsz állni majd elé, azt fogja kérdezni, hol van a fiú? És azt kell, hogy mondjad, megöltem. Megöltem. Belegondoltál már ebbe, testvérem? Hogy fogsz atyád elé állni? Aztán Júdáról még azt is el kell, hogy mondjam, hogy ő egy haszonleső ember volt. Én azt elmondtam a testvéreknek, mikor oda roskadtam Isten elé, és azt mondtam Istennek, hogy haragszom rád, Uram. Itt tettem bizonságot nem olyan régen róla, azért, mert annyira összejöttek az életünkbe a dolgok. Eldugult a lefolyó, leszakadt a redőny, egyszerre kellett két helyen lenni, és sorolhatnám, és mindezek tetejére a nap végén még vízünk se volt otthon, úgy kellett elmenjek egy kúthoz. Nagyon rossz, és leborultam Istennel, és mondtam neki, Uram, haragszom rád, látod, annyi bajom van, és miért teszed ezt velem? És akkor csak Isten lelke megszólalt a szívembe, és azt mondta, hogy ha már a jót elvetted, akkor a rosszat nem kellene elvenni. És azt mondtam, Uram, én veszem a rosszat, én csak tőled el ne szakadjak. És tudjátok, testvérek, arra jöttem rá, hogy ugyanolyan vagyok, mint Júda. Egy haszonleső ember. Istenből a jót akarom. És megkérdezem tőled, hogy te nem vagy haszonleső Jézus Krisztussal kapcsolatban? Megkérdezem tőled, hogy miért adod el Jézus Krisztust? Ézsaúnak egy talent se kellett, ugye, hogy eladja az örökséget, az atyai áldást, az elsőszülöttségi jogat. Te miért cseréled el nap mint nap Jézus Krisztust? Mi az, ami értékesebb neked Jézus Krisztusnál nap mint nap? Gondolkozz el ezen, kedves testvérem! Tudjátok, amikor Júda megállt József előtt, már nem, még nem tudta, hogy József az, és azt mondta, hogy mi módon mehetnék fel az én atyámhoz, akkor valahogy ez az egész dolog, amiket itt elmondtam, ez minden átfutott rajta. Minden átjárta a szívét, mélységekig teljesen földre tiporta őt. Semmi nem volt már előtte, csak az atya, a fiú és az ő nyomorult élete. Ez a három dolog. Eljutottál-e már ide, testvérem? Nem volt három dolog előtte, csak a te atyád, Jézus Krisztus és a saját életed. És hogyha úgy látod, hogy ez a három dolog, ez három különböző polcon van, ha úgy látod, hogy ez a három dolog, ez össze nem fér egymással, nem lehet egymás mellé rakni egy lapra, nagy bajban vagy. És hogyha úgy látod, hogy ez a három dolog, ez egy csokor, ez megfér egy szerető atyai kézben, akkor azt kell mondanom, hogy üdvössége lett ma ennek a háznak. Az atya, fiú és te egynek kell, hogy legyél az ő szeretetében. Amikor eljutott ide Júda, akkor nagyon nagy dolog történt. Akkor történt az az életében, hogy József megismertette magát vele. És tudod, sokan vágynak arra, hogy megismerjék Istent. És küzdenek ezért, és tanulnak érte. És olvassák a Bibliát, de soha nem jutnak el az Isten ismeretére. Soha. És elmennek erre a helyre, arra a helyre. Legjobb ige hirdetőket akarják meghallgatni, és hivatnak külföldről meg nagy neveket, és doktorokat, és teológusokat, és mindenféle nagy hívőket, és nem ismerik meg Istent. Tudjátok, hogy miért nem? Mert Isten nem így ismerhető meg, hanem úgy ismerhető meg Isten, ahogyan Júda megismerte Istent. Mi módon mehetnék fel az atyámhoz, ha nincs nálam a gyermek? Összetört. Rájött, hogy ő, vele nincsen ott a fiú. Ő nem mehet vissza az atyához, mert a gyermek már nincsen nála. Mikor rájössz arra, hogy rajtad már nem segíthet senki. Mikor rájössz arra, hogy végérvényesen, nyomorúságosan elrontottad a te életedet. És te vagy a hibás. Nem tudsz már senkire mutogatni. Nem tudod mondani, hogy emiatt a körülmény miatt, meg hogy éppen ilyen volt a helyzetem, olyan volt a helyzetem. Minden miattam van. Minden csőd, Mindennek vége. Amikor ide eljutott Júda, mi történt vele? József kiküldött mindenkit. Mindenkit kiküld akkor Isten. És bemutatkozik. Bemutatkozik Isten. És tudod, mikor összetöretve ott fogsz feküdni Isten előtt, és látod, hogy esélytelen vagy vele szemben. Nincs az a jó tett, amit fel tudnál mutatni. És rájössz, hogy mindaz a küzdelem, mindaz a sok harc, mindaz az erőfeszítés, amit tettél az életben, amit megmozgósítottál dolgokat, az semmi. És rájössz, hogy mindig arra törekedtél, hogy a testvéreid előtt, az emberek előtt valami nagynak látszódjál, valami lelkinek látszódjál, valami igazán szellemi embernek. És rájössz egyszer arra, hogy minden csak saját magamra irányult, hogy én legyek a nagyobb, én legyek a több a testvéreim előtt. És a fiúra soha nem is gondoltál, hogy Jézus Krisztus veled van-e, vagy nem. Akkor, mikor így össze fogsz törni, mikor meg már mindennek vége lesz, akkor meg fog jelenni számodra Isten. Akkor be fog számodra mutatkozni Isten. És meg fogod őt ismerni. Amíg ez nem történik meg az életedben, nem fogod megismerni Istent. Nagyon jól megtanulhatsz hívő módra élni. Annyi ige hirdetést hallottok, kedves testvérek itt, hétről hétre, tökéletesen megtanulhattok hívő életet élni. Megtanulhatjátok, hogyan kell beszélni, hogyan kell gondolkozni. Megtanulhatjátok, hogyan kell érezni, mit kell csinálni egy hívőnek, hogyan kell öltözködni. Mit kell mondani az előjárónak, mit kell mondani egy szegénynek, mit kell mondani egy keresőnek, mit kell mondani egy tévejgőnek, mit kell mondani ennek, annak. És gyönyörű hívő életet élsz, és szolgálat betölti az egész életedet. Mindent csinálhatsz. De Istent nem ismered. Mert soha nem találkoztál vele. Csak megtanultál, hogy kell vallásoskodni. Itt nőhettél fel a gyülekezetben, úgy, hogy nem hallottad még Istennek a hangját. Soha. Soha nem volt a tied a fiú, csak mindig mellette éltél. Soha nem ismerted meg igazán Jézus Krisztus nagy szerelmét. Soha nem roskadtál oda a porba, és azt mondod, Uram, mindennek vége. Ha te nem emelsz föl, senki vagyok. Tudjátok, testvérek, Isten az ilyen embereket keresi. Mert ott vagyok az alázatossal és a megtört szívűvel. És azt gondoljátok, hogy miért beszélek ilyen keményen? Miért kell nekem ilyen dolgokat mondani? Hát azért, mert Isten ezt mondta, hogy ezt mondjam. Ez az élet legfőbb dolga. Én elmondtam néhány testvérnek, hogy olvastam egy történetet, mikor egy egyetemi tanár kiment az ő diákjai elé, a nagy lelátós hallgatóság elé, és kirakott két poharat az asztalra, és a poharak mellé nagy köveket rakott, kis köveket rakott, meg még kisebb köveket. És az egyik poharat úgy töltötte meg, telerakta először kis kövekkel, aztán nagyobb kövekkel, és a végén rakta a legnagyobb köveket, hát valamelyik nagy kő nem fért bele, az ott maradt az asztalon. A másik poharat pedig úgy töltötte meg, hogy először belerakta a nagy köveket, mindet. Aztán rakott be a kis köveket, meg ami még az apróból is maradt, azt is beleszórta. De hát nem tudta az apróból mindet belerakni. És megkérdezte ott a diákoktól, hogy na most mit mutattam be nektek? Nem tudtak rá felelni, és akkor elmondta neki a professzor, hogy tudjátok, bemutattam nektek az életet. Nagyon érdekes. És azt mondta, hogy valaki úgy éli az életét, mint az az ember, mint amikor a kis köveket raktam be először, és a nagy kövek kimaradtak. Teletömi minden aprósággal, minden kacattal, minden éppen, ami megtetszik neki. Mindenne teletömi az életét, de a nagy és lényeges dolgok aztán kimaradnak az életéből, mert már nem fér bele több. És ennyi volt az ő élete. Aztán van olyan ember, aki először megtölti a nagy és fontos dolgokkal, a nagy kövekkel az ő élete poharát, hát aztán abba se fog beleférni minden, de már csak a kacat, meg a kisebb, apró dolgok fognak kimaradni. Jézus Krisztus a legnagyobb kő. Jézus Krisztus a legnagyobb kő, amit az életedbe be kell, hogy vegyél először. És először őt kell keresed. És ha keresed, akkor meg fogod találni. De nem mindegy, hogy hogy keresed. Egyszer oda mentek Szókratészhez, vagy oda ment egy ember, és azt mondta, hogy mutasd meg nekem, mester, hogy hogyan lehetek igazán bölcs. Szókratész megfogta a kezét, elvitte egy folyópartra, és lenyomta a víz alá. És addig tartott a víz alatt, már kaparta a földet, az agyagot, már majd megfulladt. Akkor felhúzta a víz alól. Mester, hát majd megfulladtam. Na látod, ha így fogod keresni a bölcsességet, akkor megtalálod. Ha úgy fogod keresni a bölcsességet, mint a levegőt, mint az, mint amikor az életed után kapkodsz, megtalálod. Én azt mondom nektek, kedves testvérek, ha így keresitek Jézus Krisztus, meg fogjátok találni. Amikor megvannak a nagy kövek, amikor benne van Jézus Krisztus az életedben, akkor jöhetnek a kisebb kövek. Én még azt mondom, hogy amit most fogok mondani, az is nagy kő. Ugyanis az atya, amikor majd mész hozzá, akkor először azt fogja kérdezni, hogy hol van a gyermek, hol van a fiú. Megkérdezi először tőled, hol van Jézus Krisztus? Ez az első kérdése. A második kérdés aztán az lesz, hogy hol van a te atyád, fia? Hol van a te gyermeked? Hol van a te feleséged? Itt van veled? Itt van veled? Ez a második kérdés. Mindenkinek magának kell erre felelni. Ott lesz-e vele a gyermek? Ott lesz vele az ő atya, fia? Nehéz kérdés ez, nem olyan könnyű, mint ahogy én el tudnám mondani, de sokszor úgy gondolkozunk a másikról, hogy mi hasznom nekem abból? Mi hasznom nekem abból? Mi hasznom nekem az én testvéremből? Mi hasznom nekem az én gyermekemből? És tudjátok, hogy az inkubátorok azért mindig telve vannak gyermekekkel a kórházak mellett. Mindig oda kerül egy-kettő. És mindig vannak szülők, akik azt mondják, hogy nem tudom felnevelni, de jóságos vagyok, nem dobom a kukába, nem húzom le a WC-t, nem ölöm meg így vagy úgy, hanem növekedjen fel. Fehérkesztyűs, gyilkos, mi hasznom nekem abból? Ezek ilyen emberek. És az ilyen gyermekre azt mondom, hogy kimondták a halálos ítéletet. Szinte a lelkében ott a halálos ítélet úgy jött a világra, hogy senkinek nem kell. Senkinek nem kell. És tudod, testvérem, mikor úgy érzed, hogy nem vagy elég hasznos, rettegnek az emberek attól, hogy ne legyen munkájuk. Nem azért, mert annyira dolgozni akarnak, hanem attól az érzéstől, hogy akkor átérzik azt, hogy haszontalanok lesznek. Rettegnek az idősök attól, hogy haszontalanokká válnak. Rettegnek a fiatalok is arról, hogy senkinek nem lesznek a hasznára. Hogy egy fölösleges leszek. Egy úgymond inkubátorba berakott, hogy nem jó már semmire, de azért ne pusztuljon a férgese. Rettegnek az emberek ettől az érzéstől, és azt mondom, hogy még azt se tudom mondani, hogy boldog vagy, ha ezt soha nem élted át. Mert lehet, hogy egyszer át kell, hogy éljed. Mert aki egyszer átéli azt, hogy senkinek nem kell, hogy haszontalan az élete, az át fogja azt is érni, hogy de Jézusnak kell. De Jézusnak kell. Az olyan ember, aki senkinek nem kell. Az olyan gyermek, akit beraknak az inkubátorba. Az olyan ember, akiről már csak legyintenek. Az olyan testvér, akire azt mondják, hogy ez már reménytelen. Ezzel semmit nem tudunk kezdeni a gyülekezetbe. Ezzel már semmit nem tudok kezdeni a családban, semmit nem lehet kezdeni vele a gyülekezetbe, haszontalan. Tudjátok, oda megy hozzá Jézus, és azt mondja, hogy nekem kell. Nekem az ilyen is kell. És ha jobban végig gondoljátok az életeteket, akkor valamennyien ilyenek vagytok. Nem vagyunk sokra jók. Én sem vagyok túl sokra jók. Kevés a képességünk. Kevés a lehetőségünk, kevés az időnk. Kevés az életenergiánk. Nagyon kevés követ tudunk megmozdítani, de éppen az ilyenekre van Jézus Krisztusnak szüksége. És éppen ilyeneket keres Jézus Krisztus. Még egyet a végén azért elmondok, testvérek, és befejezem, és szeretném, hogyha gondolkoznátok otthon rajta. Az az ember, aki vállalja majd Júdának az útját, az meg fogja ismerni Jézus Krisztusnak az útját. Az az ember, aki vállalja a megaláztatás völgyét, aki eljut arra a pontra, hogy kimondja, hogyan mehetnék fel ez én atyámhoz, ha nincs velem a fiú, az az ember az meg fogja ismerni Jézus Krisztust. Meg fogja ismerni Jézus Krisztust úgy, mint ott véreset verejtékezett a Gecsemáné kertben. Meg fogja ismerni Jézus Krisztust, amit ott szenvedett a Golgotán. És azért nem szállt le a keresztről, és azért nem hagyta abba az imádkozást, a tusakodást, mikor már mindenki aludt mellette, azért nem vette le fejéről a tövéskoszorút, és azért nem utasított el a köpéseket, meg az arcúrcsapásokat, mert egyetlen egy gondolat volt a fejében. Mi módon mehetnék fel az én atyámhoz, ha nincs velem a gyermek? És most ez a gyermek, ez te vagy. Tudod, Jézus Krisztus téged így szeretett. Ott szenvedett a kereszten, ott izzadta a vért, És ez járt a szívében, mi módon mehetnék én vissza az atyámhoz, ha nincs velem a gyermek? Mi módon mehetnék én fel az atyámhoz, ha nincsenek itt ezek az emberek? Ha nem vagytok majd ott vele. Vajon Jézus Krisztus hiába szenvedett, értetek? Vajon majd te is így fogsz egyszer megállni, mint Jézus Krisztus megállt az atya előtt? Mi módon mehetnék fel én az atyámhoz, ha nincs velem a fiú? És mikor ez a kettő találkozik, már Jézus megtette az első lépést. Mi módon mehetnék fel én az atyámhoz, ha ti nem vagytok majd ott vele? És ti is majd fogjátok mondani. Mi módon mehetnék fel az atyámhoz, ha Jézus Krisztus nincs velem? Akkor lesz üdvösség ennek a gyülekezetnek. Ennyit szerettem volna mondani. Emészétek meg, testvérek, és gondolkozzatok el rajta. Amen.